Molitoris Dániel, a Péter F. Sándor utcai kórház rendelőintézet és baleseti központ adjunktusa, ortopéd traumatológus szakorvos az aréna vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Ha túléltük az első napot ősszel az iskolában, akkor hazamegyünk, ahol elvileg semmi veszély nem fenyegethet minket, kivéve az úgynevezett háztartási balesetek, vagy mondjuk a szénmonoxid mérgezés, aminek most van a szezonja, mert most fűtünk. Mit kezdjünk a szénmonoxid mérgezéssel?
Igen,
hogy
tehát
veszük észre egyáltalán?
A szénmonoxid mérgezést észrevenni nagyon nehéz. A szénmonoxidot azt kell tudni, hogy egy szintelen szoktalan gáz, a levegőnél könnyebb, és igazándiból alarmírozó tünetek vannak, amelyek sajnos hasonlítanak más, például gyomorrontásos tünetekre, ételmérgezéses tünetekre. A szénmonoxid mérgezésnek a tünetei, az enyhe mérgezésnél még egy ilyen fejfájás, émeigés van. A kicsikét nagyobb koncentrációban belélegzett szénmonoxidnál már ezek a émeigéses tünetek rosszabbodnak. Ezután nagyon gyorsan ez átmegy egy eszméletvesztésbe, és az eszméletvesztés után aztán a halál
mennyire
következik.
Mennyire gyorsan? Nagyon gyorsan.
Ezt megmondani pontosan nem tudom, az a lényeg, hogy zárt térben elégtelen égésnél ugye nagyon gyorsan felszívódik a szénmonoxid koncentráció, illetve a belélegezhető oxigénnek a koncentrációja az csökken. Azt mondhatjuk, hogy ha valahol egy zárt térben gyerekek azt mondják, felnőttek, teljesen mindegy, hogy fejük fáj, olyan rossz, mint hogyha ha rosszat evett volna, olyan nem érzi jól magát, akkor gyanakodjunk arra, hogy ez nem gyomorrontás, ez nem az időváltozás okozta fejfájás, hanem adott esetben valamilyen gázmérgezés lehet. Tehát mindenképpen nyissunk ablakot, azt a helységet hagyjuk el. És amit az előbb mondtam, hogy a szénmonoxid ugye egy levegőnél könnyebb gáz, a szénmonoxid az átmegy a falon. Tehát azért, mert abban a szobában nincsen ott fűtőtest, nincs olyan nyílt égésterű berendezés, ami miatt a szénmonoxid mérgezésre azonnal gondolhatnánk, még akkor is feltételeznünk kell, hogy valamilyen gázmérgezéssel, itt ugye szénmonoxid mérgezéssel állhatunk szemben.
Nézzük a gyakorlati tennivalókat. Mit csináljunk akkor, ha ott van a fürdőszobában egy szemmel láthatóan eszméletlen családtagunk, megy a boiler, ég a gáz, és ő ott fekszik a kádban, miközben a tus locsolja a falat.
Igen. Tulajdonképpen ugye az előző adásokban, és most is mindig azt mondtuk, hogy nagyon fontos, hogy kezdjük meg az újraélesztést, és ne gondolkodjunk, hiszen a gondolkodással csak időt vesztünk. Ebben az esetben viszont kifejezetten fontos kiemelni azt, hogy a saját biztonságunk az mindennél előrevalóbb. Tehát ebből a helyzetből ki kell menekíteni az áldozatot és magunkat is. A legegyszerűbb, amit csinálhatunk, az az, hogy kinyitjuk az ablakot, hogy legalább friss levegő jöjjön be. Mindenképpen kérjük meg valakit segíteni, tehát ne egyedül menjünk be, és a lehető leggyorsabban jöjjünk ki abból a helységből, ha be kell menni.
Menjünk át a szomszédba, nyissuk ki az ajtót, dörömböljünk át, hogy Feri bácsi, jöjjön, baj van. Igen. Hogy legalább ketten legyünk.
Legalább ketten legyünk, és azonnal hívjunk segítséget, hívjunk telefonon segítséget, mondjuk meg azt, hogy egy szobában egy eszméletlen beteg, egy eszméletlen embert, egy eszméletlen gyereket találtunk, és jöjjenek segíteni. És lehet, hogy ők már egyből azt mondják, hogy és akkor nyisson ajtót, hozzon magával segítséget, vagy ne menjen be oda, mert nem mehet be oda. Valószínűleg ezek közül valamelyiket tanácsolni fogják, de mindenképpen a kimenekítés a veszélyeztetett területről a legfontosabb.
A kimenekítés, ha szellőztetünk, és van egy segítségünk, akkor húzzuk ki a fürdőszobából a lábánál fogva. Szóval megpróbálom elképzelni azt a helyzetet, amikor valaki fekszik benne a kádban, azt nem fogom tudni a lábánál fogva kihúzni, mert amikor áthúzom a kádon, még a fejét is beverem a csempébe.
Igen. Itt megint azzal állunk szemben, hogy életet mentünk egy esetleges csontsérülés, gerincsérüléssel szemben. Tehát nyissuk ki az ablakot, legyen ott friss levegő, és segítséggel valahogy, ahogy sikerül, próbáljuk meg kihúzni, kivonszolni az áldozatot ebből a veszélyzónából.
Ha kihúztuk, kivonszoltuk, ugyanaz a lélegeztetés, befúvás és kompresszió következik, mint bármilyen más.
Igen, tehát itt ugyanaz, nincs különbség. Nincsen különbség, ugyanazt az újraélesztést fogjuk megkezdeni, mint amiről eddig beszéltünk, amit eddig tanultunk.
A szénmonoxid a gázmérgezések közül a legrosszabb? Amivel egyébként találkozni, mert az iparban ezer millió más is
nagyon
van.
Sok, de... igen, nagyon sok mérgezés, gázmérgezés van. Én úgy gondolom, hogy a mindennapi életben a fűtésszezon beindulásával a szénmonoxid mérgezés az, ami a leggyakrabban találkozunk, és a legrosszabb. Természetesen most, amikor beindul a szüreti szezon, akkor előfordulnak a különböző erjedési gázok okozta mérgezések, tehát a széndioxid mérgezés, amikor a pincében a széndioxid ugye egy nehezebb gáz, mint az oxigén, a talaj közelében a széndioxid koncentráció megnőhet, és a pincébe lemenve tulajdonképpen egy széndioxid dús környezetbe kerülhetünk. Ilyen mérgezések is előfordulnak. Ezek hál' Istennek nem olyan gyakoriak, de még mindig előfordulnak. Ezeknek is a legegyszerűbb és legjobb ellenszere az a szellőztetés, illetve hogy ne egyedül menjünk keresni.
Azért elég bajos dolog szellőztetni, mert tipikusan nincs ablaka.
Igen, a széndioxid mérgezésnek a tünete ez a folyamatosan, vagy egyre inkább elmélyülő álmosság és tudatvesztés, talán egy picikét lassabb, mint a szénmonoxid. Igazándiból még egyszer kihangsúlyozom, a legeslegfontosabb az, hogyha valakit keresünk és pincébe megyünk, akkor szóljunk, hogy és lementem a pincébe megnézni, hogy ott van-e. Illetve ha lehet, akkor ne egyedül menjünk, és a pincéből a lehető leghamarabb jöjjünk is ki.
Mennyi időnk van? Tehát csinálhatjuk-e azt elnézést, hogy veszünk egy nagy levegőt, ha látjuk, hogy ott van a barátunk a pince alján, és feltételezzük, hogy nem dézsmálja a termést, hanem széndioxid mérgezése van. Hogy lemegyünk és kirántjuk? Mert a szénmonoxidnál állítólag nincs ennyi időnk. Ott, ha egyet szívunk belőle, akkor bajba vagyunk.
Bajban lehetünk, igen. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy ez a minél kevesebb időt nehéz így percekhez kötni. Én azt mondanám, hogy ha már valaki úgy megy le, mint hogyha a víz alá menne, búvárkod, vagy vesz egy nagy levegőt, és leszalad, körülnéz, utána visszaszalad, kifújja a levegőt, megint próbál nagy levegőt venni, és így csinálja. Még ez is jobb annál, mint hogyha lemegyünk, és azt gondoljuk, hogy na, 2-3-at azért tudok levegőt venni, nem lesz bajom. Igazándiból nem tudom megsatszolni.
Nyilván mindenkinek más a tűrés
mindenkinek
határa.
Mindenkinek más a tűrés határa. Tehát ezért nem lehet azt mondani, hogy 2 perc, 5 perc, 10 perc, 15 perc. Egy pici gyerek, ő sokkal sűrűbben veszi a levegőt, tehát ő nála hiába gondoljuk azt, hogy egy percig mi kibírjuk, akkor ő fél percig bírja ki. Nekünk az egy perc az lehet, hogy elég egy fél levegővétel, ő neki lehet, hogy ahhoz 5 kell. Neki az 5 levegővétel már lehet, hogy elég ahhoz a koncentrációhoz, ami már súlyos mérgezést jelent.
Háztartásban előfordulnak még akár vidéken a vegyszerek kutyulásából, összeöntéséből, az azokból fejlődő gázok miatt kialakult sérülések?
Előfordulnak, igen, előfordulnak ilyen sérülések. A különböző tisztítószerek, mindenféle klórtartalmú, sósavtartalmú vegyszereknek az összeöntésével felszabaduló klórgáznak a képződése miatt kialakuló mérgezések. Ezek hál' Istennek úgynevezett azonnal irritáló gázok, tehát a klórgáz az mar, önmaga is marja a nyálkahártyát, marja a szemet, és marja utána a légcsövet is, mert ahogy az ember belégzi, ott a klórgáz a nyálkahártyán lévő folyadékfilmmel reagálva már tulajdonképpen kifejti ezt a maró hatását. Tehát ilyenkor is tulajdonképpen a menekülés az, és a mentés, a kimenekítés a leggyorsabb és legfontosabb teendőnk. Tehát, hogy el kell hagyni azt a helységet, ahol ilyen gáz képződhetett, vagy ilyen gáz jelen van. És utána nagyon fontos, hogy szakszerű segítséghez forduljunk. Még egy nagyon fontos dolog, mondjuk el azt, hogy hol találkoztunk ezzel a gázzal, amennyiben azok a konyhai vagy háztartási szerek, amelyek között ez történt, ezeket legalábbis megpróbáljuk megjegyezni, hogy mik voltak. Nagyon fontos az ellátás szempontjából, hogy tudják, hogy mi lehet az a kémiai hatás, ami még esetleg később alakul ki, és nem csak a légzést befolyásolhatja, vagy veszélyeztetheti, hanem akár más szerveket is.
Tehát tudjuk, hogy mi ömlött ki magyarul.
Jó, hogyha tudjuk, hogy mi ömlött ki. Ne adj Isten, valaki lenyel valamilyen tablettát. Ugye a gyerekek azért még mindig szeretik a mosogatógép, meg mosógép tablettákat a kezükben morzsolgatni, illetve most nagy divat ezek a különböző mosott pogácsáknak a megjelenés,
amik gélek. Igen, ki.
Ezek sokkal veszélyesebbek. Egy kollégámmal beszélgettem, aki toxikológus, tehát mérgezést tannal foglalkozik. Ő azt mondja, hogy sajnos ezek közül, a gélek közül, ő se tudta megmondani, hogy a szintelen vagy a kék. Én ezt a kettőt is mondom, ami bele van téve ebbe a kis pogácsába. Az egyik az kifejezetten rossz, tehát mind a kettő rossz, de az egyiknek kifejezetten nagy a mérgező hatása helyileg is és hosszú távon. Tehát nagyon fontos az, hogy amennyiben ilyet találunk, vélünk, lenyelni a gyerekünk által, akkor mondjuk azt, hogy ez volt az a tabletta, ez volt az a gél, vigyük el a dobozát, mutassuk meg, hogy tudják utána a kezelést arra szűkíteni, hogy minél hatásosabb legyen.
Hánytassuk-e, itassuk-e vízzel, tejjel, vagy bármivel, mert ilyen népi gyógymódoknak azért még van kultusza.
Igen. Ha végig gondoljuk, mi történik a hánytatás során? A hánytatás során a gyomortartalom az visszajut a nyelőcsőbe, és a szájon keresztül jut ki. Ha abból indulunk ki, hogy a gyermek megivott valami, vagy megevett valami olyat, ami mérgező lehet, akkor az első órában, ezt írják a különböző ilyen irányvonalak, az első órában még van valami esély arra, hogy ez ne szívódjon föl a gyomorba. A hánytatást ennek ellenére nem javasolják. A gyomormosást javasolják, a gyomormosást természetesen mi ott helyben nem tudjuk elvégezni. Van, akik azt mondják, hogy nagy mennyiségű folyadékot kell inni, és ezzel tovább mosni ezt felhigítva, és talán akkor kisebb. Igen, tehát ha csökken a koncentráció, akkor jó esély van arra, hogy a mérgezés tünetei is kisebbek lesznek. Van az aktív széntabletta, ami még nagyon sok háztartásban megvan. Az aktív széntabletta bevétele csökkentheti a sebességét a felszívódásnak, és ezzel adhat még nekünk időt. Azt mondjuk, hogy a mérgezés, majd másképp mondom, az elfogyasztástól számított egy óra, ez a bizonyos aranyóra, amikor nagyon fontos, hogy bekerüljön a gyermek a sérült, a mérgezett orvosi ellátásra, fontos, mert akkor még jó eséllyel el lehet távolítani a gyomorból a még nem felszívódott mérgező anyagot, maró anyagot, vagy lúgos anyagot.
Ilyenkor nincs vita, hogy azonnal, ha láttuk, hogy valamit megevett, és nem tudjuk, hogy pontosan mi az, és van esély arra, hogy az mosogatógép, tabletta, vagy valamilyen vegyszer, vagy akár gyógyszer, akkor ez nem vitás, hogy ez mentő.
Híves. Ez azonnal mentő. Mindenképpen azt a dobozt, még egyszer hangsúlyozom, azt a dobozt, amiben ez a tabletta, ez a sav, ez a lug, ez az ismeretlen anyag volt, ezt vigyük magunkkal, és mutassuk meg, hogy ez fogyasztotta, ez fogyaszthatta el a bajba került.
Gyógyszermérgezés az van még?
Előfordulnak gyógyszermérgezések. Hál' Istennek talán már kisebb számban, de még mindig előfordul, hogy a felnőttek szülők otthagyó gyógyszerét a gyermek eléri, és akkor szájába veszi.
Mit lehet vele csinálni?
Ugyanaz, mint az általános mérgezéseknél, tehát szólni kell a mentőnek, és a mentő utána pedig azzal a akvirátummal, tehát a megmaradt gyógyszerrel, amit még feltételezünk, hogy ezt vette be a gyerek, akkor megfelelő helyre, toxikológiára, mérgezési osztályra szállítja a sérültet.
Mérgezésekről következik értelemszerűen az ősz és a gombászási szezon. Pompás, remek, gyönyörű gombákat lehet szedni. A gombamérgezés az napi gyakorlatukban előfordul?
A gombamérgezettek nem hozzánk érkeznek, tehát mi gombamérgezettek ellátásával nem foglalkozunk, mi balesetben sérültekkel foglalkozunk. A gombamérgezésről annyit kell elmondani, hogy a lehető legveszélyesebb ételmérgezések közé tartozik. Nagyon-nagyon fontos, hogy itt a megelőzés az, amivel a legjobban tudunk tenni. Amennyiben elmegyünk gombászni, nagyon fontos, hogy azt a gombát, minden egyes darabját mutassuk meg a gombákhoz értő szakértőnek.
De biztos ön is ismer olyan embereket, akik mindenkinél okosabbak. Még a gombákhoz is jobban értenek, mint bárki más.
Igen, igen, igen. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére igyekezzünk azt tudatosítani, hogy a gombához a városi ember talán annyit nem ért. Én biztos, hogy nem, és biztos vagyok benne, hogy vagy nem gombászom, vagy pedig, hogyha már gombászásra adjuk a fejünket, akkor mutassuk meg azt a szakértőnek, mert ez a legegyszerűbb. A gombamérgezés az egy több lépcsőben kialakuló mérgezés, ami először hányást, hasmenést okoz, de akkor már a felszívódás részben elkezdődött. Nagyon súlyos vese- és májkárosító hatása van, és ennek a károsodásnak olyan mértéke tud nagyon gyorsan kialakulni, amit tulajdonképpen csak máj átültetéssel lehet megakadályozni. Tehát tulajdonképpen egy majdnem biztosan nagyon súlyos szövődményekkel halállal járó mérgezés.
Ennyit semmilyen ebéd nem ér.
Ennyit semmilyen ebéd nem ér, sőt, azt se kockáztassuk meg, hogy egy láda gombát megmutatunk, és abból kiveszünk 2-3-at, mert már nem fért bele, leesett a kocsi ülésére, nem baj, azt majd visszadobom utána, ez is hasonlított hozzá, úgy néz ki, mint a többi, és úgyis akkor ugyanaz a gomba. Nem, minden egyes darab kis kalap gombát mutassunk meg a szakértőnek, mert akkor lehetünk a legbiztosabbak abban, hogy nem került mérgező gomba a gyűjteménybe.
Bogyók, gyümölcsök, gyönyörűek ilyenkor össze. Csipkebogyó például, azzal semmi baj nincs.
Azzal semmi baj nincs, de vannak természetesen olyan
csak bogyók, nem mindenki tudja, hogy melyik a csipkebogyó.
Igen. Tehát én sem vagyok szakértője, hogy melyek azok a bogyók, amiket szabad enni, melyek azok, amelyeket nem. Én úgy gondolom, hogy amit nem ismerünk, azt ne szedjük le. Ugye ez a gombánál egyértelműen igaz, minden más ilyen erdei gyümölcsnél, bogyónál fontos, hogy csak amit 100%-osan ismerünk, azt merjük esetlegesen ott helyben elfogyasztani, és amennyiben fölmerül az, hogy ez nem az a bogyó, vagy hasonlít, de nem teljesen az, amit megszoktunk, akkor inkább menjünk el, sétáljunk el orvoshoz, mutassuk meg, hogy mi az, amit megettünk, megevett a gyermek is, és utána egy szakértő mondja meg azt, hogy ebből lehet még gyomorrontás, ne adj Isten mérgezés, vagy pedig egy olyan bogyót ettünk, amit eddig nem szoktunk meg, de nem mérgező.
Minap futók medvével találkoztak az erdőben Magyarországon. A medve harapás után nincs sok dolgunk, mert ez valószínűleg halálos. A kisebb állat harapások után mit kell csinálnunk?
A kis állat harapásoknál is fontos az, hogy ezeket a sebeket szakszerűen lássák el. Nagyon nagy valószínűséggel nem tudjuk mi ezt magunk ellátni, mert például a macska, hörcsög vagy ezek a kis rágcsáróknak a harapása olyan, hogy mivel nekik ilyen tűhegy vékonyságú foguk van, de hosszú. Ezek bár pici sebet ejtenek, de nagyon mély sebet tudnak ejteni. És bármilyen kórokozó, hogyha innen bejut a bőr alá, akkor az nagyon vidáman el tudott szaporodni, és ezek a sebek akkor nagyon gyorsan elfertőződnek. Tehát a teendő ilyen esetekben mindenképpen vigyük, menjünk el orvoshoz. Ezt a sebet semmi esetre se fedjük le, ne kenjük be krémekkel, mindenféle csodatévő kenőcsökkel, mert hogyha lezárjuk ezeket a sebeket, az ugyanolyan, mint hogyha valamilyen növényt akarnánk üvegház alatt mi termeszteni. A legjobb esélyeket adjuk meg, hogy ez a kórokozó vidáman el tudjon ott terjedni, ahelyett, hogy kifele tudna jönni a sebből.
De mikortól kell harapásként kezelni a harapást? Mert a fekete lovagnak már nem volt karja, és még mindig azt mondta, hogy csak egy karcolás.
Igen. Le is írják a szakmai ajánlások, hogy ami a bőr teljes vastagságán áthatoló sebzés, harapás okozta sebzés, az már harapásnak számít. Igazándiból ezt megítélni laikusként nem egyszerű. Ezt megint csak hagyjuk a szakemberre. Mondja azt, hogy ez csak egy karcolás. Ami nagyon fontos még a karcolásnál is, ne kenjünk rá védőkrémet, ne kenjünk rá fájdalomcsillapító krémet.
Fertőtlenítővel se spricceljük le?
Fertőtlenítővel lespriccelni le lehet. Itt a lényeg az, amit az előbb is próbáltam hangsúlyozni, hogy ne zárjuk le azt az utat, hogyha ez elkezd váladékozni az a seb, mert valamilyen szinten elkezd váladékozni, akkor az a váladék kifele tudjon távozni. Tehát egy fedőkötésen kívül ezt lefedni mindenféle fóliákkal, bár hál' Istennekért azért ritkán szoktak, de bekenni mindenféle kenőcsökkel nem szabad. Ezt úgynevezett nyitott kezeléssel kell kezelni, tehát a harapott sebzéseket mindig nyitott kezeléssel kell kezelni, és ezt orvos végezze.
Ugye az állatoknak két fő típusa van egy bizonyos szemlélet szerint, a házi állatok meg a vadállatok. Ezek időnként egymással szoktak találkozni. Veszettséggel kell számolnunk?
A veszettség a mai napig is egy jelentős veszélyforrás. Magyarország ebből a szempontból nagyon jó helyzetben van, történelmileg is, ugye Hügyes Endre nálunk kezdte el először az állatok veszettség elleni oltását, és Magyarországon nagyon szigorú veszettség elleni oltás kampányok vannak, illetve nagyon komolyan veszik a veszettség elleni oltottságot kutyáknál. Ez azt jelenti, hogy a kutyákat évente oltják veszettség ellen. A veszettség elleni oltás az egyetlen olyan oltás, ami nem az állat érdekében történik, hanem az ember érdekében. Mondhatnánk azt, hogy egy állat elhullik veszettségben, ez igazándiból minket kevés érdekel. A probléma az, hogy amennyiben a fertőzött állatnak a nyála bekerül az emberi sebbe, akkor a kialakult veszettség a az sajnos 100%-ban halálos.
Az emberre.
Az emberre.
Mert az állat akkor már halott valószínűleg.
Valószínűleg halott, de amennyiben a veszettség, mint betegség kialakul az emberben, az 100%-ban egy halálos betegséget okoz. Tehát nagyon fontos, hogy a veszettség terjedését mi megelőzzük. Nagyon fontos felhívni az állattartók figyelmét arra, hogy évente az jószágokat vigyék el oltásra, tehát a kutyákat évente mindenképpen el kell vinni. A macskáknál sokkal nehezebb a helyzet. Ugye a macska szintén egy házi állat, de én ugye félig házi állatként kezelendőnek tartom, illetve tartják a szakemberek is, hiszen a macska az bejár hozzánk aludni esetleg a szobába, de aztán éjszaka ő elmegy.
Egerészik.
Egerészik,
így van. A szomszédba is, vagy
bárhol. Pont utána lehet nézni az irodalomban, Magyarországon 7 vagy 8 veszettséggel fertőzött ember fordult elő, ők meg is haltak, és ebből a 7 vagy 8-ból a fele az macskaharapás volt, nem is kutyaharapás. Tehát a macskáknak az átoltottsága sokkal alacsonyabb, mint a kutyáké. Vadállatokkal, illetve állatmenhelyen dolgozókkal beszélgettünk, és ők mondták el, hogy évente 5-7 ezer kutya van, akit kidobnak. Ezeknek a kutyáknak a veszettséggel való fertőzőssége, illetve ennek az esélye nagyon megnő. Tehát ha belegondolunk abba, hogy mennyi olyan kutya jelenhet meg minden évben, aki akár veszettséggel is fertőzött lehet, akkor megint csak nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a veszettség elleni oltást azt évente be kell adni a házi állatoknak, a kutyáknak mindenképpen, a macskákra csak ajánlás van. A másik nagyon fontos dolog, hogy évente körülbelül ilyen 3-4 ezer harapásos sérülés történik, házi állatok harapása által elszenvedett sérülés, és ennek majd 75%-a az gyermek. És hogyha egy ilyen gyermeket behoznak a rendelésre, és nem tudjuk azt pontosan, hogy az a harapó állat az be volt-e oltva veszettség ellen, akkor igenis a gyermeknek kell megkapni a veszettség elleni oltás sorozatot, ami 3 vagy 4 oltásból áll.
És nem kellemes.
És nem kellemes.
Egy oltás sem kellemes.
Egy oltás sem kellemes, de itt igazándiból nincs választási lehetőségünk.
Találkoznak-e a gyakorlatban olyan sérülésekkel, amelyeknek az okát, a történetét nem tudják földeríteni?
Előfordulnak olyan sérülések, ahol az a történet, amit a sérülés mellé elmondanak általában a szülők, nem egyértelműen korrelál azzal, amit mi látunk. El kell mondani azt, hogy sajnos a gyerekbántalmazás ma még mindig elég nagy számban megvan, sőt, talán most egy picikét megint emelkedett, ennek az okairól én nem tudok nyilatkozni, de nagyon egyre nagyobb számban látunk bántalmazott gyermeket. Ezek a gyermekek két szempontból is nagyon rossz helyzetben vannak. Eleve a bántalmazás miatt, másrészt pedig, amikor bekerülnek egy kórházba, ahol őnekik ezt az emléket valahol felszakítják azzal, hogy megpróbálják kideríteni. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy a gyerekbántalmazás az szintén megelőzendő és megelőzésre kerüljön, nem pedig gyerekbántalmazott gyerekeket, illetve bántalmazott gyerekeket kelljen látni orvosi rendelőkben.
Az elmúlt egy órában Molitoris Dániel, a Péterfi Sándor utcai kórház rendelőintézet és baleseti központ agyunktusa, ortopéd traumatológus szakorvos volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet!